Ez itt a Pogi Podcast. Pogácsa Zoltán közgazdás, szociológus, politikai gazdaságtani podcastja a globális gazdaságról, a klímaválság, az automatizáció, a digitális gazdaság, az egyenlőtlenségek és a posztdemokrácia korszakában.
A demokrácia működéséhez széleskörű ismeretekkel rendelkező állampolgárokra van szükség, többek között a gazdasági kérdések területén is. Csak azok szavaznak megalapozottan, akik értik, hogy miről szavaznak. Ezt a tudást a család és az iskola, mint korai szocializációs ágensek csak nagyon keveseknek adják meg. A többség a kapitalizmus média reprezentációjára utalódik, gazdasági és társadalom képének kialakításában. Az így kialakult közkép azonban fals. Ahogy ebben az adásban megpróbáljuk részletezni, sokkal inkább a monopoli és a sakk analógiájára épül, miközben a létező kapitalizmus sokkal inkább a póker szabályaira emlékeztet. A demokrácia alapvető sajátossága, hogy a társadalmi folyamatok alakítása a szavazó polgárok döntéseitől függ, közvetlen vagy képviseleti formában. A kettő közül bármelyik esetben az az alapfeltételezés, hogy a polgárok megfelelően képzettek, ismereteik pedig kellőképpen mélyek és szélesek a döntéseik megalapozásához. Természetesen különbséget érdemes tenni a demokrácia elvi elgondolása, illetve tényleges valósága között. A valóságban ez a szükséges tudás a választópolgárok többségénél nincs meg, ami igen kérdésessé teszi a demokrácia működőképességét. Nincs ez másképp közgazdasági kérdésekben sem. A létező globális kapitalizmus elképesztő komplexitása szükségessé tenné, hogy szinte minden polgár közgazdasági képzésen essen át ezek megismerésére, befogadására. Az elsődleges szocializációs ágens, a család, csak nagyon keveseknek ad át ilyen típusú tudást. A helyzet azonban az, hogy a legfőbb másodlagos szocializációs ágens, az iskola is csak a társadalom szűk, erre szakosodó kisebbségének adja meg ezeket az ismereteket valamilyen formában. A többség számára a közgazdaságtan nem kötelező, de még csak nem is választható tárgy tanulmányaik során. Ezen a csatornán keresztül tehát nem szerezhetnek ilyen típusú tudást. Ez önmagában óriási probléma, amely jelentősen korlátozza a demokratikus döntéshozatal minőségét. Maradt tehát az iskola mellett a második családon kívüli szocializációs ágens, a média. Ennek egy nagy részét, a szórakoztató médiát ki is zárhatjuk, ez ugyanis ilyen ismereteket nem igazán közvetít. Marad mindezek után a közmédia és az üzleti sajtó, mint a gazdasággal kapcsolatos ismeretek forrása. Az üzleti sajtó általában véve a befektetők és a profitabilitás irányából vizsgálja az eseményeket, nem véletlen, hogy sok újság és folyóirat üzlet címszóra változtatta a korábbi gazdaság rovatát. Elképesztő felelőssége van tehát a közmédiának. Ahol ez kvázi propaganda célokat szolgál, mint a jelenlegi Magyarországon, ezt a feladatát nyilván egyáltalán nem teljesíti. Ténylegesen azonban máshol is csak nagyon kevés társadalomban képes arra, hogy a közvitákat megfelelő tudással lássa el. Ilyen kivétel például Skandinávia, ahol a közmédiát tudatosan a jóléti állam részének tekintik. Az, hogy a gazdasággal kapcsolatos döntések a fejlett demokráciákban rossz irányba vitték a folyamatokat, nem nagyon szorul bizonyításra. A kapitalizmus jelenleg több egymással összefüggő krízissel küzd. Egyrészt az ember okozta kibocsátás miatti klímakatasztrófával, fajpusztulással, a biodiverzitás drasztikus csökkenésével, a természetes környezet elképesztő károsításával. Másrészt a társadalmi egyenlőtlenségek szinte mindenhol jelentősen nőttek, a mobilitás csökkent, a kapitalizmus igazságtalanabb lett. Harmadszor a globális gazdaság növekedését az elmúlt évtizedekben az adósságállomány növekedése hajtotta mindegyik szektorban, állami, pénzügyi szektor, háztartások, nem pénzügyi magánszektor, Azaz a jelenlegi fogyasztás jelenlegi kereslet hiányában fenntarthatatlan, a jövő generációk terhére történik. A globális kapitalizmus sorsát a nemzetközi függőségi viszonyok miatt elsősorban a fejlettebb országok határozzák meg. Ezek pedig kevés kivétellel, mint például Szingapur, demokratikus berendezkedésűek. Ennek ellenére a demokratikus politikai döntések nem adnak adekvát, fenntartható, igazságos válaszokat a kihívásokra abban az értelemben, ahogy a demokrácia elméletek ezt sugallnák. Miért van ez így? Erre a kérdésre az a válasz, hogy a demokratikus országokban a polgárok informálására hivatott iskolarendszer és média nem tölti be a szerepét. Az Antonio Gramsci által kulturális hegemóniának nevezett jelenség érvényesül, a felső társadalmi osztályok parciális érdekei reprezentálódnak közjóként. Példa erre a kapitalizmus széleskörű média reprezentációja. A kapitalista gazdaság első számú elemei a magántulajdon és a piaci verseny. A piaci versenynek a hétköznapi, az általános média reprezentációja a hatékonyság, a meritokrácia, azaz az érdemelvűség értékeit tulajdonítja. Mindez szembe van állítva a tervezés hatékonytalanságával, a versenykorlátozó összejátszással, kartelekkel, kivételezéssel, a haveri kapitalizmussal. A kapitalizmus hétköznapi média reprezentációjában, tehát a minél nagyobb verseny, a minél igazságosabb társadalommal kapcsolódik össze. Hogy a kapitalizmus igazságos és meritokratikus volt-e, mennyire domináns diskurzus a nyilvánosságban, az több szerző bemutatta már, például John Littler Against Meritocracy, Cultural Power and Myths of Mobility, Routledge 2017, a meritokrácia ellen kultúra, hatalom és a mobilitás mítosza, vagy például Daniel Markowitz, The Meritocracy Trap, How America's Foundational Myth Feeds Inequality, Dismantles the Middle Class and Devours the Elite. A meritokrácia csapdája hogyan erősíti az egyenlőtlenségeket, szedi szét a középosztályt és eszi meg az elitet az amerikai alapmítosz. New York Penguin Press 2019. A hidegháború befejeztével a szovjet típusú rendszer összeomlását azzal indokolták, hogy annak egyenlősítő működése nem engedi meg a tehetség, az erőfeszítés honorálását, szemben a kapitalizmussal, ahol a profit motiváció pontosan erre hivatott. A kapitalizmus archetípusa, az amerikai álom, amely szerint a rongyokból is gazdaggá, rags to riches válhat bárki kemény munkával. Míg a kommunizmusban a Kornai János által leírt puha költségvetési korlát miatt soha nem mennek csődbe a rosszul vezetett vállalatok, addig a kapitalizmusra a Joseph Schumpeter által megfogalmazott kreatív rombolás jellemző, ahol csak a jók maradnak fenn, a férgese kihullik. A legelterjedtebb közgazdasági tankönyvek szinte csak a neoklasszikus közgazdaságtan alapvetéseit tárgyalják. Egyáltalán nem foglalkoznak elosztási kérdésekkel, így többek között azzal sem, hogy kinek milyen a kezdeti helyzete a meritokratikusnak tételezett versenyben. Ez a vakfolt önmagában implicite azt sugallja, hogy ez nem egy jelentős probléma. Hogy ez mennyire nem így van, arra nem egy közgazdász, hanem John Rawls, amerikai filozófus hívta fel a figyelmet ismert munkájában. A jóléti rendszerek elleni támadás lényegi üzenete pedig az volt, hogy az állami támogatás valójában esélyteremtés, ellustít és államfüggővé tesz, ugye a welfare queen-ek világa. Ez ismét csak azt sugallja, hogy az újraelosztás nélküli kapitalizmus megfelelően honorálja az erőfeszítést. A monopoli analógia. Ennek az elképzelésnek a paradigmatikus társasjátéka a monopoli, amely a kapitalizmus emblematikus játékává vált. A monopoli elvileg egy versenyjáték, ahol az egyenlő feltételekkel versengő játékosok a kapitalista vállalkozáshoz hasonlatos döntéseket hoznak, melynek következtében nyereségre tesznek szert, és vagy gazdagodnak, vagy elszegényednek és tönkre mennek. Hogy kivel melyik történik, azt limitált szerencse mellett, kockadobás, többségében a versenyző döntései múlik. Tanulságos egyébként a játék története, egy monopóliumuk ellen küzdő amerikai hölgy, bizonyos Lizzie McGee készítette az első példányt, kifejezetten a monopóliumok káros hatásainak bemutatására 1903-ban. Később azonban a Parker Brothers belekezdett a tömeggyártásába, és mint kapitalista játék terjedt el, sajátosan illusztrálva, hogy a kapitalizmus árulogikája hogyan képes mindent bekebelezni. A kommunista országokban már mint kapitalista méteit tiltották, nem ismervén annak a kapitalizmussal szemben kritikus eredetét. De a nyugati világban sem tudja szinte senki, hogy a Monopoly eredetileg kritikus játék volt. Ma már, mint a kapitalizmus paradigmatikus társasjátékát ismeri a túlnyomó többség. A valóságban a kapitalizmusnak ez a Monopoly általi reprezentációja nagyon problémás. Először is látnunk kell, hogy a Monopoly szó a monopólium angol megfelelője, az pedig a piaci verseny korlátozását jelenti. A monopólium az egyszereplős kínálati oldal. Még a több, de korlátozott számú eladó, azaz az oligopólium is problémás, mivel hogy a verseny erőteljes korlátozását jelenti, de a monopólium annak totális szűkítése. Tehát már a játék elnevezése is ellentmond a kapitalizmus központi logikájának, ami elvileg a szabad versenyre épít. És ennek megfelelő a játék szabályzata is. Szűkösen rendelkezésre álló ingatlan mennyiséget kell felvásárolni, beépíteni és onnan járadékot szedni. Nem profitot termelni, mint a tőke versenyében, hanem járadékot szedni a verseny korlátozásával. Azaz, a versenyzők nem kapitalisták, nem gyártanak vagy szolgáltatnak, hanem ingatlan spekulások. De ennél nagyobb problémák is vannak, a Monopoly szabályai szerint a versenyzők a játék kezdetén egyenlő összegű kezdőpénzt kapnak, melyből gazdálkodhatnak. A pálya üres, azaz senki nem rendelkezik még járadékforrással, házakkal és szállodákkal. Ez azonban ismét csak nem felel meg a létező kapitalizmus működésének. Abban ugyanis a játékosok, azaz az újabb generációk nem egyenlő összegekkel indulnak. Egyesek hatalmas vagyonokat örökölnek, mások viszont semmit. Elképesztően egyenlőtlen induló tőkével rendelkeznek a létező kapitalizmus húsvérpolgárai. Továbbá a pálya sem üres, a valódi kapitalizmusban minden generáció úgy kezd neki a versenynek, hogy a pálya már tele van, minden hotel, bérelhető ház, vállalat már valakié és a tulajdonos számára járadékot termel. A valóságban a létező kapitalizmus sokkal inkább emlékeztet egy előző kör monopóliára, mintha egy már lejátszott játék végső állapotához ültetnénk oda az új játékosokat, az új generációt, ahol nekik már azzal kell gazdálkodniuk, amit az előző kör játékosaitól örökölnek. Azaz valaki semennyit, valaki többet, és van olyan is, aki már a pálya nagy részét birtokolja. Nem nehéz mindezt belátni, és valószínűleg elég nagy konszenzus lenne abban, hogy egy ilyen játékot a többség nem nevezne igazságosnak. A Monopoly tehát meglehetősen megtévesztő reprezentációja a ténylegesen létező kapitalizmusnak. Márpedig ennek a gazdasági rendnek a Monopoly a domináns média reprezentációja. Miközben mindenki tudja, hogy az öröklés rendkívül egyenlőtlen, a szabad verseny az örökléstől leválasztva kerül tárgyalásra, megjelenítésre. A szabad verseny így implicite azt sejteti, hogy ez egy meritokratikus és igazságos társadalmi berendezkedés. A közgazdaságtudomány hosszú évtizedeken át ignorálta a társadalmi egyenlőtlenség és a mobilitás kérdéseit. A főáramú neoklasszikus iskola által dominált tudományág adottnak vette, hogy a kapitalista gazdaságot alapvetően az igazságos, érdemelvű verseny jellemzi, az ettől való eltérés mint egyfajta elhajlást értelmezte. Ezért szólt hatalmasat Thomas Piketty híressé vált 2014-es könyve a Tőke 21. században, amelyben amerikai, brit és francia adóhivatali adatokra alapozva bemutatja, hogy a kapitalizmus alapállapota igazságtalan. A korai kapitalizmusban, azaz a II. Világháborúig Egy szupergazdag réteg adja át a vagyonát öröklés után, ebbe bekerülni kívülről szinte lehetetlen. Az irodalmi érdeklődésű Piketty Rastignac dilemmának nevezi ezt a jelenséget, Balzac Goriot apójának szereplőjére utalva, akinek meg kell tanulnia, hogy kemény munkával nem, csak is házasodással juthat az elitbe. A második világháború után ez a helyzet jóléti államok újraelosztó mechanizmusaival javul. Pár évtizeden át az alulra születetteknek is lehetségessé válik tömegesen a gazdagodás. Ezek voltak a kapitalizmus egyedüli, többé-kevésbé igazságosnak mondható évtizedei. A 70-es évektől azonban a neoliberalizmus kiépülésével a jóléti újraelosztást leépítik, a kapitalizmus visszatér a korábbi igazságtalan alapmintázatához. Ismét a szupergazdagok, Piketty kifejezése, vagyoni átörökítése lesz az alapvető jelenség. Piketty hoz például egy ábrát, amely szerint az örökölt vagyon aránya a teljes vagyonban, Franciaországban 1910-ben 90%, ez 1970-re 45%-ra csökken, majd 2010 utánra ismét 75% környékére emelkedik. Ráadásul a ténylegesen létező kapitalizmusban a pénzben mérhető tőke nem is az egyetlen erőforrás. Pierre Bourdieu francia szociológus munkássága világossá tette, hogy az anyagi tőke átkonvertálható több más tőkeformára, szimbolikus, társadalmi, kulturális tőkékre, amelyek aztán ismét visszakonvertálhatók anyagi tőkévé. Az egyik példa a kapcsolati tőke, amely bizony megvásárolható, például közös ebédekkel, rendezvényekkel, majd idővel ismét anyagi tőkévé konvertálható. Vagy a kulturális tőke, ruházat, autó, stílus, amely ismét csak nagy részt pénzen megváltható, és bizonyos társadalmi körökhöz, hálózatokhoz történő hozzáférés biztosít. A szimbolikus tőke pedig arra utal, hogy a magas státuszú emberek szimbolikus eszközökkel is kifejezik hovatartozásukat, rájuk nagyobb figyelem irányul, mint másokra, ezért nagyobb hozzáférésük van például a nyilvánossághoz, és ezen keresztül a piachoz. Minden esetre a Bourdieu által azonosított tőkékhez való hozzáférés sem automatikus. Az alacsonyabb társadalmi osztályokba születetteknek szinte egyáltalán nincs erőforrásokkal rendelkező kapcsolatrendszere, sikeres érvényesülési mintái, a magasabb osztályokba bebocsátást lehetővé tévő szimbolikus tőkéje. Sőt, az esetek többségében éppen az ellenkezője van, eltartást igénylő rokonok, kudarcos mintázatok, kirekesztést indukáló szimbolikus tőke, akcentus, szóhasználat, beszédmód, öltözködés, stílus, érdeklődési kör, ismeretanyag. A sakk versus póker analógia. Szintén problémát jelent a kapitalista rendszer átláthatatlansága. Annie Duke, többszörös amerikai pókerbajnok, könyvet írt a pókerjátékosok gondolkodásáról, illetve arról, hogy az mennyire alkalmazható a hétköznapokban. Thinking in bets, making smarter decisions when you don't have all the facts, New York Portfolio Penguin 2018, fogadásukban gondolkodni, hogyan hozzunk okosabb döntéseket, amikor nem ismerjük az összes tényt, ez a könyv címe. Ebben felhívja a figyelmet, hogy a kapitalista társadalmak valósága sokkal közelebb áll a pókerhez, mint a sakkhoz. A sakk szabályai alapján ugyanis egy teljesen nyílt játék. A két játékos teljes egészében látja a másik erőforrásait. Ezek kezdetben ráadásul egyenlőek, ami, mint ahogy a monopoli esetében már kifejtettük, a létező kapitalizmusra alkalmazva merőben hamis analógiát nyújt. A sakkban az erőforrások a játék későbbi szakaszaiban is végig átláthatóak, azaz egyik félnek sincsenek rejtett, látens, fel nem tárt erőforrásai. Ráadásul a játék összes szabálya is ismert, nyílt, nincs olyan rejtett háttérfolyamat, amely hatással lenne a játék kimenetelére. A szerencsének nincs semmilyen szerepe, minden teljes egészében a játékosok döntéseitől, lépéseitől függ. A sakk olyan szinten átlátható, külső hatások tekintetében pedig olyannyira lehatárolt játék, hogy a profi versenyzők számára pár nyitó lépés után hosszú időre gyakorlatilag ergodikussá válik, azaz a további lépések kimenetele az addig megtett lépések alapján előrejelezhető. Csak a vége felé van némi izgalom, változatosság. A valós kapitalizmus azonban egyáltalán nem ilyen. Sokkal inkább a póker kártyajátékra emlékeztet. Először is a játékosok kezdő erőforrásai erősen egyenlőtlenek, egymás előtt nagyrészt rejtettek, és alapvetően a szerencsétől függenek. A másik játékos a játék menete során valamennyire következtethet ellenfelei helyzetére, erőforrásaira, azonban közel nincs biztos tudása arról. A döntéseknek nevezett lépések sokkal inkább találgatások, tippelések, szubjektív várakozások, a lépések egyáltalán nem zárt racionalitással végig gondolhatóak, kiszámíthatóak, sokkal inkább kontingenciák közötti választások azok előfordulási valószínűségeinek mérlegelésével. A kimenetel szempontjából pedig sokkal inkább a szerencse a meghatározó, mint az esélyek mérlegelésére alapozott választások. A létező kapitalizmus olyan, mint a póker. Nagyrészt rejtettek a versenytársak anyagi erőforrásai, öröksége, személyes vagyona, kapcsolati tőkéje, megszerzett tudása, nehezen definiálható és ritkán felmért a versenytársak szimbolikus tőkéje. A kapitalizmus félrereprezentáltsága. A kapitalizmus párhuzamos válság jelenségei, fenntarthatatlanság, igazságtalanság, egyenlőtlenség, az adósságállomány mind azért válhattak akuttá az elmúlt évtizedekben, mert a világgazdaság centrumállamaiban a szabályozási keretrendszert és újraelosztási mechanizmusokat nem megfelelő módon alakították ki. Így a nagyvállalatok, illetve az őket tulajdonló szupergazdag oligarcha réteg képes volt ezen államok foglyulejtésére a kampányfinanszírozáson és a média tulajdonláson keresztül. Ennek következtében pedig sikerült a makrogazdasági és össztársadalmi folyamatokat a saját rövidtávú érdekeiknek megfelelően a közjóval szemben irányítaniuk. Mindeközben a főáramú médiában a hegemon diskurzus, a kapitalizmus mint igazságos, átlátható, egyenlő, valódi versenyre épülő rendszert mutatja be. Ezzel nem csupán annak legitimációját támasztja alá folyamatosan, hanem megakadályozza annak a tudásnak az elterjedését is, mely szükséges lenne a rendszer korrekciójához, a megfelelő szabályozó és újraelosztó rendszerek demokratikus döntéshozatalon keresztüli érvényesüléséhez. Konklúzió: a kapitalizmus sokkal inkább póker, mint monopoli vagy sakk.
Ez volt ma a Pogi Podcast. Ha vitába szállnál az elhangzottakkal, vagy témát javasolnál, keresd a Pogi Blog oldalt a Facebookon. Ha támogatnád a podcastot, azt a www.patreon.com/pogipodcast oldalon teheted meg. Köszönjük!